9 óra 46 perc van, folytatjuk a reggeli monitort, és itt van a stúdióban Szabó Anna, a növekedés.hu vezető szerkesztője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ahogy az imént is említettem, a kínai frontális támadásról lesz szó, talán fogalmazhatunk így. Pénzügyi szempontból is szeretnék növelni a dominanciájukat, méghozzá a yuan alapú kereskedelmi elszámolás minél nagyobb hódítása kapcsán. Ugye jelen pillanatban azért a dollár a világ első számú devizája, ezt azt hiszem így kijelenthetjük. Mennyire futott be már eddig is szép utat a yuan a térnyerésében, és mennyire van messze attól igazából, hogy átvegye ezt a vezető pozíciót a dollártól?
Na, egy nagyon jó mutatószámot tudnék erre mondani. 2010-ben a yuan a 35. helyen állt a nemzetközi, a globális kereskedelemben a számlázás, tehát hogy yuanban milyen mértékben számláztak a nemzetközi kereskedelemben a partnerek egymással. Tehát a 35. helyről 2022-ben feljött az 5. helyre. Ami azért egy hatalmas nagy ugrás.
Mik vannak előtte? Dollár, euró, svájci frank?
Dollár, tehát a dollár ugye nyilvánvaló, tehát az ömét a dollár adja. Utána messze-messze lemaradva jön az euró, és utána még egy óriási nagy eséssel nagyon pici részt ad a yen és a font.
Font,
és így jön a yuan. Tehát, és a yuan után jön csak az ausztrál dollár, kanadai dollár, svájci frank, tehát azért ezeket a valutákat sikerült megelőznie. Tehát mondom, a 35. helyről feljött az 5. helyre, szerintem ez egy óriási nagy dolog, és volt a Covid alatt volt egy olyan fél év, azt hiszem, amikor még a yent is megelőzte, és a 4. helyre került. Tehát ez egy tudatos gazdasági terjeszkedésnek egy része. És ezzel kapcsolatban szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy Janet Yellen, amerikai pénzügyminiszter pont tegnap tartott egy beszédet, és ebben a beszédben főleg Kínával foglalkozott, és nagyon érdekes megjegyzéseket tett a szokásos emberi, jogi aggályok és a biztonsági aggályok mellett azt mondta, hogy nagyon veszélyes lenne az Egyesült Államok gazdasága számára, hogyha leválna a kínai gazdaságról. Tehát mindezt úgy vezette föl, hogy a nemzetbiztonsági érdekek megelőzik a Kínával való kereskedelmi érdekeket. Ami nyilván ebben a jelenlegi helyzetben ez egy nagyon fontos kijelentés, és egyértelmű. Viszont ez, hogy nem lehet leválni a kínai gazdaságról, ez gyakorlatilag annak az elismerése, hogy lehet itt akármilyen kereskedelmi háborút folytatni. Ez a két gazdaság most már azért összefonódott egymással.
Igen, és ez kölcsönös, Kína is hasonlóan nyilatkozna Amerikáról.
Kölcsönös a függés, az egyik így, a másik úgy függ. És ezzel egyetemben, hát persze ez csak ugye a cikk legvégén volt, amikor már mindenféle emberi jogi aggályokon túljutottunk, és már mindenféle biztonsági meg TikTok problémát megoldottunk, akkor utána úgy zárójelesen apróbetűs részben közölte, hogy azért néhány behozatali vámnak csökkentik a tarifáját. Uh-huh. Hát amit Kínából Amerikába behozott árunak a vámját csökkentik, hát természetesen mindez csak azért, hogy ne legyen magas az infláció az Egyesült Államokban. Úgyhogy ezekre az apró betűs részekre szerintem mindig érdemes figyelni. Nyilván nem is hozhatjuk azt, vagy nem vonhatjuk kétségbe, hogy ez az infláció leszorításának az egyik hathatós eszköze.
Igen, éreztem az iróniát a szavaidban. Egyébként itt tényleg a yuan villámkar karrierje 35. helyről az 5. pozícióig. Ebben ki a leginkább megbízható partnere Kínának? Melyik ország vagy mely országcsoportok, szövetségekkel tud leginkább megállapodni a yuan alapú elszámolásról?
Igen, a növekedés.hu egy elemzést, illetve ezzel kapcsolatban már több elemzést is közöltünk, de most ez a legfrissebb annak kapcsán készült, hogy néhány, na, egész pontosan múlt hét szombaton vendégeskedett, pénteken és szombaton vendégeskedett Pekingben a brazil elnök. És ugye ilyenkor mindig felmerül, hogy annak idején, ugye 2009-ben létrehozták ezt a BRICS együttműködést, ugye Brazília, Oroszország, India, Kína és Dél Afrika között, és ugye ezt most valamilyen szinten, nyilván az orosz invázió után ennek a BRICS-nek tulajdonképpen átmenetileg így befellegzett, de ami viszont az egyes országok közötti bilaterális kapcsolatokat illeti, Kína most ezt nagyon igyekszik kihasználni, nem véletlenül vannak kínai találkozók, és ugye Oroszország, ahogy elszigetelődött, úgy Kína felelőssége és jelentősége felértékelődött. Ez a yuanban is többszörösére nőtt a yuanban elszámolt kereskedelmi érték Oroszország felé. És Brazíliával pedig egy olyan egyességet kötöttek, hogy a két ország közötti kereskedelmi forgalom, ami olyan 150 milliárd dollárra volt tehető tavaly, ebben minél nagyobb mértékben reálban, tehát brazil reálban és kínai yuanban fognak elszámolni egymásra, tehát a két félnek, hogyha egymással kereskednek, nem kell a dollárt bevenni, mint közvetítő eszköz, tehát nem kell átváltani. Úgyhogy ez is egy nagy megállapodás, de szerintem nyilván az orosz reláció az első, illetve még a csendes óceáni dél-kelet-ázsiai országokkal is sok helyen tud yuanban számlázni, de ennek egy olyan jelentősége van, tehát most, hogyha a nemzetközi elszámolásokat nézzük, akkor a 7%, tehát nemzetközi kereskedelmen a 7%-ot adja a yuanban való elszámolás.
A dollár nagyjából mennyi egyébként?
A dollár olyan 80% körül volt tavaly, tehát azért a dollár szerepe az megkérdőjelezhetetlen. És hogyha a jegybanki devizatartalékokat nézzük, akkor itt a dollár kb. 60%, 59-60%-on áll, 20%-on az euró, és utána következik az angol font, a jen, és 3% a yuan. De ebben az a lényeg, nagyon kicsi a 3% elvileg, de
ugye nulláról indultak. Ez főleg a Kína méreteihez képest, igen.
Igen, de nulláról indultak, ugye ezt nézzük. A másik pedig az, hogy tehát itt 35. helyről mentek az 5. helyre, és az, hogy most már ugye a yuant, mint devizatartalékot, tehát ezt így elfogadják, hogy yuanban lehet devizát tartalékon.
A Fednek is van yuan tartaléka? Jelentősebb, vagy egyre jelentősebb esetleg? Tehát Amerika mondjuk hogyan viszonyulhat ehhez a kínai törekvéshez? Nekik abszolút érdekük, hogy itt tartsák ezen az 5. helyen, vagy még lentebb a yuant a globális külkereskedelemben, vagy az amerikaiaknak is valahol jó lehet, hogyha Kínával bizonyos bizniszeket yuan alapon végeznek el?
Hát ugye nyilván az Egyesült Államoknak az az érdeke, hogy minél inkább a dollárt használják, és ez most ugye a dollárnak a vezető szerepe, ez nem is kérdéses. Tehát mondom, a globális kereskedelemnek az ömét dollárban számolják el, a legtöbb devizatartalék dollárban van. Ami itt szerintem szóba jöhet, az, hogy gyakorlatilag ugye egy gazdasági hadviselést láthatunk, és erre példa Janet Yellennek a tegnapi beszéde is, hogy ugye Trump idején egy kereskedelmi háborút vívtak, és ez a kereskedelmi háború, ez gyakorlatilag ugye lecsengett, mert láthatjuk, igen, hogy tulajdonképpen nem értek el vele semmit az ég egyat a világon. A kereskedelmi deficit Kína fele még nőtt is. Tehát belátták, hogy ez vagy így, vagy úgy, de a deficit ez mindenképpen nőni fog, és azt is, hogy két olyan gazdaság versenyzik egymással, ahol az egyiknek a dollár adja a plusz erőt, és a kiváltságot, a másik viszont nem piaci módszerekkel is harcol, és állami, tehát nyilvánosan állami beavatkozással, állami segítséggel, jóval nagyobb állami segítséget kapnak a vállalatok, mint mondjuk Amerikában. Tehát ez a két előny így egymás ellen fordítható, vagy egymással szemben állítható, és mindenki azzal küzd, amiben erősen.
Tehát akkor látszik egyébként, hogy ahogy te is utaltál rá, bizonyos kínai termékek vámját csökkentették, meg a kínai piac is ugye egyre inkább nyit talán az amerikai cégek felé, szóval itt az együttműködés azért, vagy az egymásnak a gazdasági kihasználása abszolút zajlik. A kínai pénzügyi terjeszkedésre láthatunk egy ékes példát a héten, a Magyarországon nyitott fióktelepet a China Construction Bank. Erről mit lehet tudni, ez mennyire jelentős, és egyáltalán önmagában a terjeszkedés szempontjából egy nagyobb koncepció részeként mennyire jelentős, hogy a kínaiak ide be tudták tenni a lábukat ezzel a fióktelepel?
Én onnan kezdeném, hogy a kínai bankoknak a terjeszkedése az új Selyem úttal kezdődött tulajdonképpen. Ugye ez a kezdeményezés 2013-ban indult, és majdnem 1000 milliárd dolláros infrastruktúrális projekteket jelent, és ezeknek a projekteknek egy jelentős részét Kína, ugye kínai hitelből finanszírozta, de ezeket a hiteleket országok vették fel, és országoknak kell visszaadniuk. És ebből nagyon sok vita is származott az elmúlt 10 évben. Több fejlődő ország, vagy felzárkózó ország nem tudta ezeket a hiteleket visszaadni, és pont tegnap jelent meg egy felmérés, amerikai felmérés, hogy hány 100 milliárd dollár értékben hány országot vásárolt ki Kína. Tehát, hogy és ebben nincsenek benne ezek a hitelek, amiket az új Selyem út projektekre adott, hanem ezek mind szegényebb országoknak adott hát kivásárlási, vagy ilyen, hát amit ugye annak idején az IMF végzett, ezt most ugye megpróbálja átvenni Kína ezekben a szegényebb országokban, amelyek infrastruktúrális szempontból kulcsfontosságú helyen vannak. Tehát innen indult a kínai bankoknak a terjeszkedése, illetve ugye a Kínában ez a belső gazdasági növekedés, ez nyilván a bankoknak a szerepét elképesztően erősítette, és eljutottunk odáig, hogy a globálisan a tíz legnagyobb bank közül 5 most már kínai, és ebből az egyik ez a China Construction Bank.
Nagyon szépen köszönöm az eddigieket, elfogyott az időnk, de még érdekes témával várjuk vissza önöket a 10 órai híreket követően, most közlekedési információk, utána pedig gazdasági hírek itt a Reggeli Monitorban, tartsanak velünk!
A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
Prémium kategória. A hét részvénypiaci mérlege. Trendek, hozamok, spekulációk. Ahogyan azt az elemzők, piaci szereplők, kibocsájtók látják. Péntekenként a 17 órai hírek után. A műsor együttműködő partnere a Budapesti Értéktőzsde. A hazai befektetések otthona.
Pénzügyi döntés előtt áll, esetleg pénzügyi problémája van? Hiteles tájékoztatásra